műsor támogatója a Bob Pékség. Igazi kézműves házi kenyér, amit minden falatban érzel. Bob, a hagyomány íze.
Székelyföld hangja.
A világon mindig és mindenhol.
Csak internet legyen.
Marosvásárhelyi Rádió.ro. A pénz beszél. Gazdasági magazin műsor a Marosvásárhelyi Rádióban.
Jó estét kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Gazdasági magazin műsor minden kedves hallgatóját. Ma esti műsorunk témája az időmenedzsment. Ha úgy érzi, hogy nincs 40 perce meghallgatni ezt a beszélgetést, akkor mindenképp hallgassa meg, hisz épp arról lesz benne szó, hogyan legyen több időnk, és hogyan gazdálkodjunk vele hatékonyan. Meghívott beszélgetőtársam dr. Geréb László, egyetemi docens, a Matula Média Kft. Ügyvezető igazgatója, akivel az időmenedzsment technikákról, a munka és magánélet egyensúlyáról fogunk beszélgetni. Nagy szeretettel köszöntöm a műsor vendégeként, és köszönöm szépen, hogy elvállalta felkérésemet.
Én köszönöm szépen a meghívást, és én is nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádiónak a hallgatóit.
És akkor vágjunk is bele, miért kell időmenedzsmentről beszélni? Hiszen az óra, az megy körbe, mi éljük az életünket, egy nap mindenkinek 24 óra, be lehet, egyáltalán be kell ebbe avatkozni?
Hát igen, a nap mindenkinek 24 óra, de nem mindegy, hogy mivel töltjük el ezt, hogyan használjuk fel ezt a 24 órát. Mert akárhogy nézzük, az egyik legértékesebb vagyonelemünk az idő az egészségünk mellett. Tehát okosan kellene ezt kihasználni, okosan kellene befektetni. És ha már befektetésről beszélünk, akkor gondolhatunk a kicsi erre is, erre a híres kicsi erre, ami az angol return hozamszóból származik, és a pénzügy világába használják, ami azt mutatja meg, hogy egységnyi befektetésből mekkora a nyereségünk. Hát az időt is így is kezelhetjük, hogy egységnyi idő elteltével mit kaptunk az élettől. Ez lehet öröm, lehet élvezet, tudás, pénz, vagy akár bármi. A kérdés az, hogy az egységnyi időt hogyan használtuk fel. Hát igen, az óra az megy körbe, de én döntöm el azt, hogy ez alatt mit teszek. A rendelkezésünkre álló idő felhasználására, annak okos, ügyes, optimális felhasználására szoktunk az időmenedzsmenthez fordulni. De már itt a legelején azért egy fontos megállapítást, alapvetést elmondanék, és pedig az, hogy nem az időt kell menedzselni, hanem saját magunkat. Mert az idő az telik nélkülünk is, de mi kell okosan felhasználjuk ezt az időt. Az idő nem csak egy befektetés, hanem egy nagyon fontos erőforrásunk is. Ami ebben a legszomorúbb az, hogy nem egy megújuló erőforrás. Éppen miatt nem mindegy, hogy hogyan használjuk fel. Tehát nem olyan, mint a nap vagy a szél, hogy megújul, olyan inkább, mint a kőolaj, hogy nem tudjuk megújítani. Erre talán a legjobb példa Vas Albert nagyapám tanításában elhangzó kis részlet, ahol Vas Albertet a nagytatája tanítja, és mondja neki, hogy ha egyszer valakinek megígérted, hogy ekkor vagy akkor ott leszel, és nem vagy ott a megadott időben, csak két mentséged lehet, az egyik az, hogy meghaltál, a másik pedig az, hogy mozdulni se tudsz, olyan beteg vagy. Csak akkor megpróbálja elmagyarázni neki, hogy itt van ez az aranyúra, amit a nagyapámtól kaptam én is, mondja a Vas Albertnek, hogy ezt ellophatod, visszaadhatod, megtérítheted az árát, ugyanígy ellophatod valakinek a lovát, tehenét, bármiét ellophatod, de utána azt vissza tudod adni, vagy meg tudod téríteni. És folytatja a nagytatája, hogy csak egy valamit, ha ellopsz, azt nem téríteted meg, se ez az idő. Ha valakinek az idejét ellopod, azt úgy elloptad, hogy sohasem teheted jóvá. Tehát egy várakozásban eltelt időt semmi hatalom a földön nem hozhatja vissza, nincs eltelt, vége van, örökre elveszett, és te voltál, aki ezt a veszteséget okoztad, így oktatta Vas Albertet a nagy tatály, tehát az idő az egy ilyen fontos befektetés, ha valakitől ezt elveszük, ezt soha meg nem tudjuk téríteni. De térjünk rá akkor az időmenedzsmentre. Definíció szerint az időmenedzsment vagy időgazdálkodás, a kicsit magyarosabban szeretnénk használni ezt a szót, az idő hatékony tervezésének, szervezésének és beosztásának a folyamata a céljaink elérése érdekében. És itt a lényeg igazából a prioritások felállításán van, vagyis hogy a fontos feladatokra tudjunk fókuszálni, és az időkeretet optimálisan tudjuk ezekre beosztani. A megfelelő időgazdálkodás így igazából nem más, mint egy olyan rendszer kialakítása és működtetés, amely lehetővé teszi az imént is említett 24 órát, úgy tudjuk beosztani, hogy a jól meghatározott céljainkat el tudjuk érni vele. Amikor időmenedzsment a rendelkezésre álló időről beszélünk, ez nem csupán technikáknak az összességét jelenti, hanem igazából egy nagyon tudatos érték alapú életvezetés is, ahol tudom, hogy számomra mi a fontos, mi értékes, és úgy alakítom az életemet, úgy alakítom az időimet, hogy ezekre a fontos dolgokra tudjak én koncentrálni, egyre több időm jusson rá. Amíg akarunk pár gondolatot így az időmenedzsmenthez, pár alaptételt megfogalmazni, azt még elmondhatjuk, hogy tényleg mindenkinek egyrészt 24 órája van, ennyi jut egy napból, tehát ebben nem vagyunk kivételek, egyenlőek vagyunk. A különbség ennek a felhasználásában van, hogy hogyan használja fel ezt a rendelkezésre álló 24 órát. A másik alaptétel az időmenedzsmentnél, hogy mindenki felelősséget kell vállaljon a saját idejéért, hogy azt hogyan nossza be, mivel tölti el, és ha valamit megtervezett és megígért, azt be is kell tartani. A harmadik alaptétel az, hogy kell ismerjük a határainkat, és meg kell legyen a nemetmondásnak a képessége. Vagyis jó lenne mindenki ismerni a saját teljesítő képességének a határát, mi az, amit meg tud csinálni, mi az, amit nem, és amikor úgy érzi, hogy nem, akkor tudjon nemet mondani. És még egy utolsó alaptétel így az időmenedzsmenthez, talán elmondhatjuk azt, hogy rugalmasság és alkalmazkodó képesség, vagyis hogyha a dolgok valami miatt másképp alakulnak, mint ahogy mi elterveztük, akkor tudjunk alkalmazkodni ezekhez a megváltozott körülményekhez.
Amint elhangzott, az időmenedzsment vagy időgazdálkodás tervezést jelent, a feladatok prioritizálását. Hogyan lehet ebben a rohanó világban prioritizálni, fontossági sorrendet felállítani, amikor mindenkinek minden azonnal kell? Léteznek jól bevált időmenedzsment technikák? Kezdjük a vállalati élettel, ott milyen technikákat ismerünk?
Hát igen, a vállalatok számára, a vezetők számára is fontos, hogy az idővel jól gazdálkodjanak. Egy korábbi adásban már beszélgettünk, amikor a vezetés volt a téma, hogy négy menedzsment alapfunkciót ismerünk, tervezés, szervezés, vezetés és ellenőrzés. És itt már szóba került, hogy mennyire fontos az előre gondolkodás, a munkának a megtervezés, hogy ne ad hoc módon kezdjünk el az életünkkel foglalkozni. Ehhez azonban elengedhetetlen az a vezetői skill, vezetői képesség is, hogy fel tudjuk állítani a fontossági sorrendeket. Ezt megérezzük, megállapítsuk, és be is tudjuk tartani utána. És erre, hogyha egy nagyon egyszerű vállalatok által is alkalmazott módszert akarunk keresni, akkor talán a legelső az Eisenhower Matrix. Hát a névadójáról, amit el tudunk mondani, ő Dwight Eisenhower, az Amerikai Egyesült Államok 34. elnöke. Eisenhower igazából egy katonaember volt, az amerikai hadsereg tábornoka. Érdekes, hogy ő felügyelte a normandiai partra szállást 1944-ben, majd a háború után ő volt a NATO-nak az első főparancsnoka is. Az 1950-es évek elején választották őt meg az USA elnökévé. Ő katonember volt, ahol nagyon szigorú szabályok szerint működött a rendszer, és mikor bekerült egy eléggé bürokratikus és szertágazó közigazgatásba, ő kezdte el ezt a közigazgatási gondolkodás kicsit rendszerbe összeszedni, és ő hozzáköthető ennek az Eisenhower Matrixnak a megalkotása. De meg kell itt említeni Stephen Covey-t is, hiszen ő volt, aki ezt továbbfejlesztette, ezt az Eisenhower-i munkaszervezést. Erről nagyon sokat olvashatunk a Kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása című könyvben, ahol nagyon mélyen kifejti ezt az Eisenhower Matrixot, hogyan lehet optimálisan használni a saját életünkben. Na de hát mi is ez az Eisenhower Matrix? Hát igazából ez nem egy bonyolult dolog, egy 2x2-ös nézethálóról van szó, amelyen belül a feladatokat 4 csoportba soroljuk a fontosságuk és a sürgősségük alapján. Elsősorban vannak a fontos és sürgős feladatok, amelyeket azonnal meg kell oldani, ezt javasolja a rendszer. A fontos, de nem sürgős feladatokat, ezt el kell kezdeni megtervezni, ha már nem sürgősek. Harmadrészt vannak a sürgős, de nem fontos feladatok. Hát ha nem fontosak, akkor ezt a vezető le tudja delegálni a beosztottak fele, és azok a feladatok, amelyek nem is sürgősek, nem is fontosak, azokat egyelőre el lehet engedni, amik vagy fontossá, a sürgössé válnak. Tehát ilyen egyszerű ez az Eisenhower Matrix. Ha közelebbről megnézzük ezeket a területeket, akkor érdekesebb dolgokat csugalnak felénk. A sürgős és fontos dolgok általában krízis jelentenek. Ez ami, mikor ég a ház, azonnal meg kell oldani ezeket a feladatokat. a fontos dolgok, amelyek nem annyira sürgősek, ezek a stratégiai problémák, amelyeket el kell kezdjünk gondolkozni, és meg lehet tervezni. Amely dolgok nem fontosak, de sürgősek, ezek a taktikai feladatok, ezeket gyorsan kell lépni, de ehhez nem kell vezető jelenlét, ezt le kell delegálni. Ami meg nem is fontos, nem is sürgős egy vállalaton belül, azokat nevezzük operatív napi rutin jellegű feladatoknak. Az a jó, hogyha a sürgős és fontos feladatokból minél kevesebb van, hisz akkor nem vagyunk krízisben, és így van időnk megtervezni az életünket. Ahol azt szoktuk mondani, ahol 10%-nál több a fontos és sürgős feladat, ott az a szervezet krízisben van ez. Hogyha egy 20 munkanapos hétről beszélünk, azt jelenti, hogyha egy hónapba, vagy 20 munkanapos hónapról beszélünk, egy hónapba két napnál több krízis van, vagyis ég a ház, ott már az problémát jelent. Sürgős dolgokkal igazából az a nagy baj, hogy ami sürgős, az stresszes, és ami stresszes, az meg nem jó, azt érdemes elkerülni. Mert ha most kicsit megnézzük, hogy mit mond a stressznek a biológiája, hát van az ősi ösztön, ez a küzd vagy fuss, tehát az ős időben az ősember, ha találkozott a kardfogú tigrissel, akkor két lehetősége volt, vagy megbirkozott vele, vagy elszaladt előtte. És erre a szervezet hogyan reagált? Hát az oxigén szállító vért elsősorban a végtagokba pompálta, ezáltal a többi szervnek a vérellátása, mint az agynak, meg a gyomornak a vérellátása csökkent. Ez rövid távon ez életmentő tud lenni, de ha folyamatosan stressz alatt vagyunk, és az oxigén ellátása a gyomornak, meg az agynak nem megfelelő, az bizony a betegséghez tud vezetni. Az időmenedzsment azt mondja, hogy próbáljuk meg, tehát az életünket úgy szervezni, hogy próbáljunk átkerülni a nem sürgős mezőkbe. Hogyan tudunk megszabadulni a sürgős, fontos mezőkből? Hát úgy, hogy elkezdjük tervezni, szervezni a munkánkat, hogy ne adhok helyen reagáljunk a különböző helyzetekre. Az időmenedzsmentet igazából úgy is lehetne, úgy is, vagy úgy kellene kezelni, hogy ne csak a feladat, hanem benne az én személyem is fontos legyen. Ilyen megközelítésben egy kicsit borul is az Eisenhower matrixnak az alapfelállása, vagyis nem a fontos és sürgős dolgok jelentik az elsődleges feladatot, hanem a fontos, de nem sürgősek. Hogy is értjük ezt, hogy próbálom ezt kicsit elmondani érthetőbben? Hát gondoljuk, akkor a sürgős és fontos dolgok általában megoldanak problémák, amelyek rendszerint másoktól jönnek, másoktól kapunk és nyomást gyakorolnak ránk. Csak gondoljunk rá, hogy kapunk egy telefont, kapunk egy e-mailt, ha ma valamit meg kell oldani, sürgősen és nagyon fontos feladat. Ezzel szemben, ami fontos, de nem annyira sürgős, azok az élet adta lehetőségek, amelyeket ellenben mi kezdeményezünk, azok nem másoktól jönnek. Hát mi fontosabb az életben? Az, amit mások adnak, a mások adta problémák miatt rohangálni egész nap, vagy az, hogy vegyük kézbe a saját életünket, kezdjük el megtervezni az életünket, mi kezdeményezzük, mi tegyük olyanná, milyennél szeretnénk. Hát sajnos ezt az evidenciát nagyon sokszor elrontjuk, rosszul kezeljük ezt. Hogyan lehet rosszul kezelni? Hát például úgy, hogy tudatában vagyunk, hogy az élet fontos dolgainak, hogy például nincs fontosabb dolog az egészségemnél. Mégis mit csinálunk? Mondogatjuk magunkba, hogy ráérek elmenni szűrővizsgálatra, ráérek elkezdeni napi edzést. És miért? Hát mert most valami sürgős fontos dologgal vagyok elfoglalva, amit lehet, hogy éppen valaki más bízott rám. Vagy tudjuk, hogy az érvényesülés szempontjából fontos lenne megtanulni angolul, vagy ugye románul, Romániában. Mégis egyre halogatjuk a nyelvtanulást, mert van egyéb sürgős fontos dolgunk, lehet másnak dolgozunk. Vagy még egy utolsó példa, hogy tudjuk, hogy fontos lenne szülőként a gyerekekkel egyre többet lenni, de ha hív játszani a gyerekünk, hányszor mondjuk neki, hogy most nem, mert nem, nincs időm rá, nem érek rá, és miért nem érek rá, mert éppen dolgozok valamint, lehet, hogy épp valaki másnak dolgozunk. Ilyen esetben vajon jól prioritizáltunk-e, vajon a saját életem szempontjából fontos dolgokat helyeztem előtérbe, vagy nem? Hát szerintem nem, mert jó volna az egészségünkkel is foglalkozni, jó lenne a gyerekkel is foglalkozni, a nyelvtanulással is, és ez lenne a fontos. Ez nem annyira sürgős, de sokkal fontosabb. Még egy utolsó gondolat ide a vállalati időmenedzsmenthez, egy nagyon fontos időmenedzsment eszköz a Gantt-diagram is, ami igazából egy elemzés-tervezési eszköz a projektmenedzselésben. Ez Henry Lawrence Gantt amerikai elnök nevéhez köthető, az 1900-as évek elején dolgozta ezt ki. A projekt folyamatainak a grafikus megjelenítését jelenti. Itt is az idő kulcstényező, mert nem elég tudjuk azt, hogy mit szeretnénk megcsinálni, azt is fontos tudni, hogy ezt mennyi idő alatt szeretnénk, mennyi idő alatt tudjuk megcsinálni. Épp ezért meg kell vizsgálni a tevékenységek átfutási idejét, majd logikai sorrendbe kell őket rakni. Tehát a Gantt-diagram igazából egy táblázat a függőleges tengelyen, a projekt intézkedéseivel, a vízszintes tengelyen pedig a megvalósításhoz szükséges idővel. Amennyire egyszerű projektmenedzsment vagy időmenedzsment eszköz, annyira hasznos tud lenni ez a Gantt-diagram, aki egyszer már menedzselt projektet Gantt-diagrammal, használ Gantt-diagramot, a következő projektet el se tudja képzelni Gantt-diagram nélkül. Diákjaim szokták is mondani, hogy igazából ez nem is egy eszköz, hanem egy egyszerű táblázat, de pont ebbe az egyszerűségébe rejlik a nagyszerűsége. Hát ezt a két vállalati eszközt éreztem fontosnak így megemlíteni.
Folytatjuk beszélgetésünket az időgazdálkodásról dr. Geréb László egyetemi docenssel, a Matula Média Kft. Ügyvezető igazgatójától. Sokan szenvednek a hétköznapokban is a helyes időbeosztás hiányától. A vállalati szférában használatos speciális technikákon kívül vannak egyszerű, könnyen használható időmenedzsment technikák, olyanok, amelyeket bárki használhat a mindennapok jobb megszervezése érdekében?
Hát elég csak a keresőbe beírni, hogy időmenedzsment, és így tízesével jönnek szembe különböző időmenedzsment technikák, tehát igen, a vállalati időmenedzsment eszközök mellett a hétköznapokban is használható időgazdálkodási technikákat ismerünk tízesével. Hát a teljesség igénye nélkül akkor nézzünk meg párat ezek közül. Én elsőként talán a klasszikus napos időstruktúrát említeném, de ez az időgazdálkodásnak egy olyan módszer, ahol a hetet különböző napokra osszuk, hogy van egy tervező nap, amikor a heti tevékenységet megtervezzük, ez lehet vasárnap vagy hétfő reggel, nekem például vasárnap délután haragszik is rám a család, hogy vasárnap nekiállok a laptopomon dolgozni, de hát én akkor tervezem meg a hetemet, vagy a fókusznap a második, amikor a fő tevékenységünket elvégezzük, ezt úgy hívjuk, ez a pénzt csináló időszakunk, vannak fernapok, ez amikor adminisztrációval, háttérmunkával foglalkozunk, ilyen vatta munkáknak nevezzük el ezeket, például nekem a péntek ilyen, és nagyon fontos az, hogy szabad napunk is legyen, amikor tudunk regenerálódni, pihenni, feltöltődni, ugye ez a szombat, vasárnap klasszikusan. Hát ha még megyünk ilyen időmenedzsment technikákon végig, van az 5 perces szabály, ami azt jelenti, hogy egy feladat egy vagy max 5 perc alatt elvégezhető, akkor azonnal csináljuk meg. Tehát például olvasunk egy e-mailt, tudunk válaszolni rá 1-2 perc alatt, akkor ne tegyük féles, majd később válaszoljunk, hanem azonnal válaszoljuk meg, és megszabadultunk tőle. Van, aki ezt 2 percre redukálja, és 2 perces szabálynak hívja. Egy másik technika, például a békának a lenyelése, ez a legnehezebb, legkellemetlenebb feladattal kell kezdeni a napi munkát, hogy ne húzza az egész napunkat le ennek a feladatnak a jelenléte, legyünk túl rajta. Én például ezt nem szeretem, mindig a végére vagyom, van, akinek ez tetszik. Ugye azonnal jön Mark Twainnek egyik regény hőse, azzal kezdte, minden reggel lenyelt egy élő békát, mondván, hogy ennél rosszabb, már velem már nem történhet a mai nap, mint hogy lenyelni egy élő békát. Ticketing rendszer is ugyancsak egy időmenedzsment technika, itt ez lehet digitális vagy papírformában, nyilván tartsuk a feladatoknak a státuszát, a fejlődését, határidejét, ez már komoly szoftverek is léteznek, például az igazgatásban nagyon sok helyen használják, hogy egy bevitt probléma így megy végig egy ilyen ticketing rendszeren. Tömbösítés, mikor hasonló típusú feladatokat egyszerre végzünk el, például e-mailezünk, összegyűjtjük az e-maileket, egyszerre telefonálunk, tehát amikor tömbösítünk, sablon használat, amikor az ismétlődő feladatokra különböző sablonokat, mintákat, templéteket készítünk. Érdekes időmenedzsment technika a Pomodoro technika, ezt egy Francesco Cirillo olasz fiatalember találta ki. Ő azt mondta, hogy 25 percig tud oda koncentrálni az ember egy problémára, ezért 25 perces munkaidőszakokra osztotta be a napját. Ezeket nevezi úgy a Pomodoro, ugye ez olaszul paradicsomot jelent. Minden Pomodorót 5 perc szünet követ, majd 4 Pomodoro után lehet egy 20 perc szünetünk is. Én például ezt nem szeretem, mert ha valamiben benne vagyok, akkor nem szeretem 25 perc után ezt megszakítani. Van az ABC technika, amikor a feladatokat felcímkézzük fontosságú szerint, hogy az A a legfontosabb, a következő C azután. Van a 168 óra technika, ez a heti időbeosztás. Például én ezt nagyon szeretem, én mindig vasárnap este a következő hetemet nagyon aprólékosan beosztom, de csak a következő hetemet, az azután következő hétre nem nagyon gondolok, az majd vasár következő vasárnap osztom be. Van a produktivitási zónáknak az optimális kihasználása, ugye különböző személyek, különböző időszakokban produktívak, vannak a pacsirták, akik reggel, vannak a bagyok, akik este tudnak nagyon az idő, vagy a feladatokra koncentrálni. Én egy tipikus bagoly vagyok, én este 11-kor kezdek el dolgozni, és éjjel 1-2-ig, mikor csend van, nincs telefon, nem zavar senki, más ezt reggel, 5-től reggel, 8-ig csinálja meg, mert meg akkor tudod a koncentrálni. Fontos, hogy a könyvtár meg a file struktúránk legyen nagyon jó kidolgozva a laptopon, nagyon sok idő megy el, amikor keresek egy dokumentumot, egy nem rendszerezett file rendszerbe, hogy megtaláljam. Még van például a rapid planning method, amikor a munkát a lehetséges eredmények vizsgálatával kezdjük, és az alapján határozzuk meg a feladatok sorrendjét, hogy mi az eredmény. Vagy van a getting things done, a dolgokat elintézni, ez egy 5 lépéses időmenedzsment technika, ez David Allen nevéhez köthető, ő úgy írta ezt le, hogy egy könyvében, hogy kezdjük a rögzítéssel, listázás, összegyűjtsük a feladatokat, majd tisztázzuk őket, kitörüljük a fölöslegeseket, rendszerezzük, címkézzük, csoportosítsuk, hogy otthoni feladat, munkai feladat, hobbi, stb. Kiválasszuk azt, amelyiket majd el akarunk végezni, a többit majd későbbre tesszük, és az 5. a legfontosabb, hogy végre is hajtjuk. Hát most itt 10-15 féle időmenedzsment technikát soroltunk fel. Mindenki azt kell használni, ami számára leginkább testhez áll. Én ezek közül 2-3-at nagyon szeretek, 2-3-at egyáltalán el se tudok képzelni, mert nem talál hozzám. Ami a fontos az, hogy az idők ne tudatosan használjuk, hanem az csak úgy el fog szállni. És az is fontos még az időmenedzsmentben, hogy nagyon fegyelmezettek és következetesekkel legyünk, annélkül sajnos nem fog menni. De fontos, hogy foglalkozzunk vele, hogy kezdjük el. Ugye azt szokták mondani, hogy edzés során arra kell a leginkább figyelni, hogy az elkezdődjön. Hát ilyen az időmenedzsment is.
A korábban bemutatott időgazdálkodás technikák mind azt üzenik, hogy fontos a prioritizálás, hogy olyan dolgokkal foglalkozzunk, amelyek fontosak, vagyis, hogy próbáljunk tervezni, és ezáltal megmenekülni a sürgős, égető ügyektől. Még mit tehet egy vezető, vagy akár egy egyszerű ember is, hogy több ideje legyen, hogy az idejét jobban ki tudja használni, jobban be tudja osztani?
Hát igen, legtöbb esetben nem az a baj, hogy nincs elég időm, hanem hogy nem tudunk jobb prioritizálni. Maga a prioritizálás igazából a célok és a feladatok olyan formában történő rendszerezéses megtervezése, hogy azokat a legoptimálisabban el tudjuk végezni. Hát az idő az nem lesz, hanem te csinálod magadnak. Most szokták mondani, hogy az időt nem csináljuk, de mégis, és mindenkinek arra lesz ideje, amire csinál. Amire időt csináltál, szakítottál, igazából az a fontos számodra. Persze mindegyünknek vannak kötelezettségei, de van valamekkora mozgásterünk is. És az, hogy ezt hogyan használjuk ki, ez csak rajtunk múlik. Tehát számomra az nem elfogadható, hogyha a külső körülményre fogjuk, hogy valamire nem volt időnk, mert az csak tőlünk függ, hogy mire nincs időnk. Beszéltünk már róla, hogy az is alapfeltétel, hogy felelősséget kell vállaljon mindenki a saját idejéért. Tehát nincs olyan, hogy valaki azt mondja, hogy nem tudom ezt megcsinálni, mi nincs rá időm. Mert ez igazából egyenértékű azzal, hogy nem akarom, hogy időm legyen rá, mert nem fontos. Ha fontos lenne, akkor biztos lenne rá időm. Tehát mindenkinek arra van ideje, amire akarja, hogy legyen, vagyis arra, ami a fontos számára, ezt jelenti a prioritizálás. A jó időgazdálkodásnak egyik fontos elem az is, hogy tudjunk nemet mondani, mert ha mindent bevállalunk, akkor semmire se lesz egy idő után időnk. Az, hogy valaki képes nemet mondani, az nem azt jelenti, hogy semmibe veszi a mások igényeit, hanem az, hogy értékesnek tartja a saját idejét és igényeit, vagyis tud prioritizálni. Nagyon fontos mondat az időgazdálkodásban az is, amikor azt mondjuk, hogy ha valamire igen mondunk, akkor kimondatlanul is nemet mondtunk valami másra, talán valami fontosabbra. Ezért kell nagyon átgondolni az igeneket, ha igen mondtunk például egy délutáni plusz munkára ezzel, nemet mondtunk a gyerekkel eltöltendő közös délutánra, vagy focira, kártyára. De melyik a fontosabb, a túlóra, vagy a gyerekkel való játék?
Ezzel elérkeztünk az időgazdálkodás egyik legérzékenyebb, és egyben talán legérdekesebb pontjához, a munka és a magánélet közti egyensúlyhoz. Ez a téma sok családban okoz vitákat, sok emberben okoz lelkiismeret furdalást. Lehet ezt jól végezni? Ha igen, hogyan, milyen módon?
Hát igen, ez lassan egy örökzöld, nagyon kényes téma, sok családban, sok vitának az alapja, de kezdjük a legelején, hogy mi is ez az egyensúly. Ez a work-life balance megélése azt jelenti, hogy összességében elégedettek vagyunk a mindennapi feladatainkkal, mivel mivel megfelelő mennyiségű időt fordítottunk az életünk különböző területeire. Már is következik pár fontos dolog a munkás magánélet közti egyensúlyról, hogy egyrészt ez időmenedzsment kérdés, mert időt kell ráfordítani, másrészt tehát egyénenként változik, hogy kinek mi fontos az életébe, harmadrészt meg idővel is változik. Tehát ezelőtt 10 évvel a gyerek volt fontos, ezelőtt 20 évvel pedig az egyetemi vizsga volt fontos számomra is. De hogyan is kerülünk ide, mi váltotta ki ennek az egyensúly gondolatnak a megjelenését? Az 1980-as években indultak el az első ilyen jellegű kutatások, mikor a női munkavállalók esetében keresték a munkás a család szerepének az egyensúlyát, hogy hogyan tudják ezt összehozni. Miért kellett ezt kutatni? Mert egyrészt a mohó szervezetek egyre inkább elvárták, hogy a munkavállalók rugalmasan állandóan rendelkezésre álljanak, másrészt a munkatársakban egy erős elkötelezettséget vártak el a kereső munka után. Hát igazából lassan a munkaadók gyarmatosították a munkavállalókat. Így központi kérdésé vált, hogy az egyszer embernek mi a jobb, ha integrálja vagy szeparálja ezt a két területet. Így jelent meg egy határelmélet, hogy a munka és a magánélet két külön ország. Ellenben ez a határ egy irányba átjárható volt. Mindig be lehetett menni a magánéletbe, a munka bemetett a magánéletbe, illetve de fordítva sajnos nem. Nek az lett a vége, eljutottunk oda, hogy a munkahely győzött a magánélet fölött, és lassan a munkahely vált otthonná, és az otthon munkahelyé. Ez főleg a hölgyek esetében volt igaz, hisz otthon mosnak, főznek, takarítnak az anyukák, de senki sem köszöni meg, mink a munkahelyen egy jól elvégzett feladat után jön a pozitív visszajelzés. Így született meg az a felismerés, hogy az egyensúlynak a megteremtése az egy lehetetlen küldetés, mert az egyensúly egy mérleg, az egy pillanatnyi állapot. Akiket foglalkoztat ez az egyensúly, aznek a megélése sok szerep konfliktushoz vezet. Az egyik szerep mindig negatív hatása a másikra. Ha nem dolgozok, akkor nincsen fizetésem, hogyha a családdal, vagy ha meg sokat dolgozok, akkor nem tudok a családdal lenni. Úgyhogy ez az egyensúly kergetés egy ilyen lelkiismeret furdalás generátor lett sok embernek az esetében. Utána felismerték az emberek, hogy az egyensúly nem lehetséges a realitáshoz, igazából azt mondták, az van közelebb, hogy ez nem egy bináris dolog, hogy ez vagy az, hanem inkább egy több labdával zsonglőrködő bohóc játék, vagyis több szerepünkkel kell állandóan játszodjunk. Ez az egyensúly állapot nem akkor áll elő, mikor mindenre ugyanannyi időt figyelem jut, hanem akkor, mikor minden labda szerep életterület kellő időben megkapja a nekijáró idő és figyelem mennyiséget. És ezáltal feloldódik, megszűnik a szerepkonfliktus, nincs lelkiismeret furdalásunk. Ehhez azonban tervezni kell az időnket, sok dologra nemet kell mondanunk, hogy jusson időnk értékes dolgokra is. De hogy korábban már említettük, egyik legfontosabb időmenedzsment tétel az, hogy ha valamire igent mondtunk, akkor automatikusan valami másra nemet mondtunk. Vajon mire mondtunk nemet? Ezt kérdezhetnénk a kedves rádió hallgatótól is, hogy vajon mire mondott nemet, mikor igent mondott arra, hogy minket hallgasson. Na de én is ránéztem az órára, és most látom, hogy lejárt az időnk, de úgy érzem, hogy elég jól terveztük az időnket, hisz ezzel a nagyon szertágazó, nagyon komplex témával sikerült beleférnünk a megszabott időkeretbe.
Köszönöm szépen dr. Geréb László egyetemi docensnek, a Matula Media Kft. Igazgatójának, hogy ma este a vendégem volt, és megosztotta velünk nézeteit az időgazdálkodásról. Árendás István műszaki munkatársamnak köszönöm a pontos, figyelmes munkát, ifjú Kacsó Tibornak köszönöm a dalokat. Önöknek kívánok áldott, békés hétvégét, jó estét Erdély, jó estét Székelyföld. Dr. Geréb László és Szakács Géza közgazdászokat hallották.